Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Joe Biden amerikai elnök visszalépett a jelöltségtől, és alelnöke Kamala Harris elnök jelöltségét támogatja. Joe Biden az ex-közösségi oldalon közzétett levelében úgy fogalmazott: úgy hiszem, a pártom és az ország legjobb érdeke azt szolgálja, hogy visszalépjek, és kizárólag kötelezettségeim teljesítésére fókuszáljak elnöki időszakom hátralévő idejében. Egyben azt ígérte, döntésének részleteit a Nemzethez intézett beszédében fejti majd ki hamarosan. A szintén demokrata párti Kamala Harris közleményében megtiszteltetésnek nevezte Joe Biden támogatását, és azt ígérte, hogy a jelölést kiérdemli és elnyeri majd. Donald Trump republikánus elnök jelölt a közösségi média oldalán azzal reagált eddigi versenytársa visszalépésére, hogy Joe Biden nem volt alkalmas az indulásra az elnökségért, mint ahogy soha nem volt alkalmas az elnöki feladatok ellátására. Politikai ösztűzre készül Szijjártó Péter az EU tagországok külügyminisztereinek találkozóján. A külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán azt írta: a brüsszeli külügyes bürokrácia és egyes uniós tagországok vezetői hetek óta frusztráltságból, irigységből, az elhibázott stratégiájuk lelepleződése miatt a békemissziónkon köszörülik a nyelvüket. Miért kellett találkozni Vladimir Putyinnal, Xi Jinpinggel és Donald Trumppal? Tette fel a kérdést, hozzátéve: azóta a svájci külügyminiszter találkozott az orosz külügyminiszterrel, az amerikai és az orosz védelmi miniszter telefonon tárgyalt egymással, Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pedig Donald Trumppal beszélt. Ehhez képest a brüsszeliektől és az európai barátainktól csak egy gyerekes ülésezési bojkotra futja meg a szájkaratéra, jegyezte meg Szijjártó Péter. Ma politikai páncélmellény fel, politikai ösztűzre felkészülni, irány Brüsszel, várnak a külügyminiszter kollégák, EU külügyi tanács, zárta a bejegyzését reggel. Ingyenesen hívható zöld számot hozott létre a kormány azok számára, akik még nem regisztráltak a gondosórára, és az internet helyett inkább telefonon intéznék a regisztrációt, közölt a miniszterelnök főtanácsadója. Nyitai Zsolt a közösségi oldalán azt mondta: a zöld szám bevezetése újabb kedvezmény, támogatást és könnyítést jelent a gondosóra életében az ingyenes applikáció után. A regisztráció a 0680 804 050-es telefonszámon intézhető. Az ukrán-magyar határszakaszon 6806-an léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar szakaszon belépők közül pedig 8219-en nyilatkoztak úgy, hogy onnan érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 60 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. 31 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az URFK a távirat irodát. A múlt héten a feltartóztatottak száma 74 volt. A Form 1-es futam az ország számára PR és presztízs szempontból is fontos, mondta miniszterelnökséget vezető miniszter tegnap a 39. Form 1-es magyar nagydíjon. Gulyás Gergely a Hungaroring pedokjában arról beszélt az újságíróknak: a viada jövőjéről szóló tárgyalások fontos része az elmúlt években lezajlott, megállapodtak a jogtulajdonossal arról, milyen fejlesztésekre van szükség ahhoz, hogy az autóversenyek király kategóriája hosszú távon is Magyarországon maradhasson. Oscar Piastri, a McLaren ausztrál pilótája nyerte egyébként a magyar nagydíjat a Hungaroringen, miután a csapat arra utasította Lando Norrist, hogy engedje előtt két körrel a leintés előtt. Piastri tegnap aratta élete első F1-es futamgyőzelmét, Lewis Hamilton lett a harmadik. EB-regisztert fejlesztett a NÉBIH. A hivatal ezt elsősorban az önkormányzatok figyelmébe ajánlja. Lehetővé teszi ugyanis, hogy a közterület felügyelők gyorsan és egyszerűen lekérdezzék az elkóborolt kutyák gazdájának elérhetőségét. Azoknak az önkormányzatoknak, amelyek igényben kívánják venni a könnyítést célzó szolgáltatást, első lépésként csatlakozniuk kell a központi kormányzati szolgáltatás buszhoz. Január 1-e óta váltják vissza az italok palackjait a nagyobb üzletekben elhelyezett automaták segítségével, az igazi rohan azonban csak nyáron indult be. Szabó Szilvia, a MOHU gyártói felelősségi rendszerek vezetője az Inforádióban elmondta, január óta mintegy 29 millió palackot váltottak vissza, de ebből az utolsó 5 milliót az elmúlt néhány napban. Az automaták esetleges hibáit a legtöbb esetben az üzletek alkalmazottjai is orvosolni tudják. Végül az időjárásról. Általában derült az ég, helyenként gomoly felhők képződnek, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar, nagyobb területen megélénkül a szél. A csúcsőmérséklet 31-32 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
Agria nyári játékok.
Maga lesz a férjem.
Zenés vígjáték július 27-én 21 órai kezdett el az Egri Várban, Koltai Róbert rendezésében.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Nem szenved a test, ha rendben van a lélek. Ez a Vasalberttől származó gondolat a hitvallásom, mai műsorom vendégének, dr. Kerekes Ferenc orvosnak, akivel életéről és munkája szeretetéről beszélgetek az előttünk álló közel fél órában. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Hogyan indult el a nagybetűs életben? Hogyan emlékszik vissza a gyermekkorára? Milyen emlékeket őriz ezzel kapcsolatosan?
Hát nekem nagyon jó gyerekkorom volt, mert nagyon jó szüleim voltak, nagyon jó gyerekkorom volt olyan életemben is, hogy békesség volt körülöttem, annak ellenére, hogy háború után 48-ban nem volt olyan jó szociális helyzet, de abban a kis mikroklímában, amiben én felnőttem, ott nagy szeretet, békesség, egy nagyon jó polgári, társadalmi lét volt annak idején abban a városban, ahol én születtem, Ungváron. Nagyon jó barátaink, ismerőseink voltak, ezek mind tisztességes polgárok voltak különböző szakmából, de nagyon jó emlékeim vannak a gyerekkoromról, meg a szüleimről is. Anyukám sose dolgozott, apám ugye egy elég híres orvos volt, akit azóta is nagyon tisztelnek, pedig már több mint 20 éve meghalt. És hát nekem nagyon-nagyon nagy, hogy ismerem, kötelességem volt, hogy ennek a múltnak ne legyek a szégyene, hogy nem, hanem ezt megpróbálom tovább vinni.
Nem is volt akkor kérdéses, hogy önből, ha nagy lesz, akkor orvos lesz?
Ennek van egy érdekes története. Apám, aki ugye mondtam, hogy orvos volt, hát azt mondta, hogy a két lánya semmilyen körülmények között nem lehet orvos, te lehetsz orvos, mert ő tudta az én érdeklődésemet, meg kvalitásaimat, tehát ismert engem, mint embert, és nekem megengedte, hogy orvos legyek. Nem mondta, hogy legyél, de azt mondta, hogy te lehetsz orvos. És ebbe igaza is volt. Aztán volt még egy érdekes dolog, amikor én már egyetem végefele közeledett, és már azon gondolkozom, hogy milyen orvos is legyek. Én pszichiáter szerettem volna lenni, mert nagyon érdekelt a lélek, mint olyan. De annak idején apám lebeszélt erről, hogy ne légy pszichiáter, mert azt mondja, rengeteg rossz élményed lesz azáltal, hogy az embereknek hiába ki fogod adni a lelkedet, és hiába fogod akarni meggyógyítani őket, öngyilkosok lesznek, és akkor ez neked nagyon rossz lesz. Akkor hagytam magam lebeszélni, de ez az affinitásom, vagy ez a vágyam továbbra is megvolt, hogy én a lélekkel foglalkozzam, és azóta is foglalkozom vele, és amit tudtam, és belefért az időmbe, lehetőségembe, azt elolvastam, tanulmányoztam, meg hát rengeteg élettapasztalatot szerettem ez alatt a 42 év alatt, amióta orvos vagyok, tehát azért hosszú idő. Rengeteg családot ismertem meg, generációkat, ugye unoka, anyuka, nagymama, nagyapa, stb. És ott észrevettem, hogy bizony-bizony a generációk és az emberek a családokban nagyon sok olyan van, hogy ha rossz számítógépes programot programoznak be a gyerekbe, pszichikai értelemben, abból a gyerekből nem lesz egészséges felnőtt. A nagymama is olyan volt, az anya is olyan, és már az unoka 6 éves korban is olyan, sajnos. Tehát kezdtem gondolkozni, hogy hogyan lehetne valahogy ebben a témában tanítani az embereket, hogy jó programot csináljanak maguknak, mert gyakorlatilag az ember agya pont úgy működik, mint a számítógép, csak sokkal bonyolultabb, és a programot nem egy számítógép programozónak kell csinálni, hanem önmagának kell mindenkinek megcsinálni, és önmagának kell felelősséget vállalni azért a programért. Na most a szerencsétlen ember, aki mindenről nem tud semmit, nem tehet róla, és az a baj, hogy az oktatás ezzel egyáltalán nem foglalkozik. Tehát én megpróbáltam valami hiányt pótolni, amit eddig nagyon nagy hiánynak látok oktatásba, posztgraduális képzésbe is, teljesen hiányzik ez a látszám. Ugye egy targoncához, ami 5 km sebességgel megy, jogosítvány kell, és vezetői alkalmasság, stb. Gyermeknemzéshez, gyermekneveléshez nem kell jogosítvány, ugye? Ezt nem tanulja sehol senki sem, nyilván talán a oktatás, tehát a pedagógusok valamilyen képzést kapnak ebben, de az sem orvosi pszichológia. És megpróbáltam valahogy egy olyan táblázatot, egy olyan oktatható anyagot készíteni, amit mondjuk egy óra leforgás alatt meg lehet tanítani, el lehet mondani, hogy mik azok a fő játékszabályok, amik az életben vannak, ugyanúgy, mint az autó vezetés közben van a jobbkéz szabály, stb. Itt megvan a pozitív érzelmek és a negatív érzelmek szabálya, a céloknak a szabálya, és az, akinek nincsen célja, és negatív érzelmek dominálnak a lelkében, annak könnyörtelenül sajnos rossz irányba vezet az útja, mert rossz a programja.
Beszélünk még majd erről a táblázatról, de most nem véletlenül teszem fel azt a kérdést önnek, hogy milyen orvos vált önből, hiszen ezzel kapcsolatosan van egy története?
Viccből mindig azt szoktam mondani, hogy megkérdeznek, hogy milyen orvos, vagy azt szoktam mondani, hogy jó orvos. És szerintem a jó orvosnak az a kritériuma, ezt most abszolút öndicséret nélkül mondom, hogy sok dologban érdekel, tehát sok minden érdekli. Nem szabad csak belgyógyászattal, vagy csak sebészettel, vagy csak pszichológiával, vagy csak fogászattal. A jó orvosnak mindennel foglalkozni kell. Tudni kell, hogy annak van a családban, vannak szociális gondok. Tudni kell azt, hogy az apuka mondjuk iszik, vagy az anyuka gondatlan. Tudni kell azt, hogy a gyerekek mennyit töltenek. Hát mindent kell, hogy érdekelje az orvost ahhoz, hogy tudjon segíteni. Tehát nem a hátfájást kell gyógyítani, hanem az embert kell gyógyítani. Ezt több ezer évvel ezelőtt is mondták és vallották az orvosok. Kétségkívül, hogy kell specializálódni. De az alapellátásban széles rálátású, mindennel foglalkozó és minden iránt érdeklődő orvosokra van szükség, és én ebbe az irányba szeretnék menni, hogy milyen sikerrel, azt majd az utókor megmondja meg a betegeim, úgyhogy nem tudom.
Édesapja egyetemen is tanított, és bár ön nem tanít egyetemen, azt mondta önnek, hogy nem baj, fiam, a házi orvosságot is lehet jól csinálni, mert hogy házi orvosként működik ön, és meg is próbálja jól csinálni a házi orvosságot, hiszen betegeihez van egy kedves szava.
Előfordul 60-70 beteg is egy nap a rendelőbe, azért olyankor az ember nem lehet abszolút türelmes mindenkihez minden értelemben. De szerintem, hogyha egy embernek van egy problémája, az ne azzal kezdje, hogy bemegy a 60 közé és belevág a leglényegesebb problémába, hanem talán esetleg megkérdezheti, hogy doktor, mikor érne rá, mert nekem van egy olyan probléma, ami nem 3 perces, és akkor az orvos gondolkozik, és azt mondja, akkor kedden délután. És akkor leülünk, és akkor van egy óra, de nem lehet elvárni azt, hogy mindig 5 perc alatt el lehet intézni a legnehezebb problémát is. Na most hát a másik dolog, hogy az orvos és a beteg kapcsolat, ez egy hosszú távú dolog. Lehet, hogy azt a konkrét mai betegséget nem is a legtökéletesebben gyógyítja meg az a bizonyos orvos. De hosszú távon, ha 30 év alatt mindig mondjuk legalább egy 80-90%-os arányjal jól gyógyítja, akkor jó orvos-beteg kapcsolat. De ha netalántán az orvos valamikor nem jól csinál valamit, tehát ő is ember, tehát neki is meg kell bocsátani azt, hogyha esetleg nem jól csinál valamit, és akkor vissza kell mondani, és azt kell mondani, kérem szépen, most ez nem volt jó, de nézzük már meg, hogy tudunk ezen javítani. Az orvos-beteg kapcsolat ez egy kölcsönös bizalmon alapuló viszony, szerintem a szerelemhez lehet hasonlítani, ahol igenis lehetnek időnként akár válságok is, de ez egy nagyon-nagyon bizalmi viszony, nagyon fontos dolog. Tudnélik, hogyha egy beteg bízik az orvosában, a régi klasszikus doktorbácsiában, nekem van egyébként olyan betegem, aki úgy hív engem, hogy az én doktorbácsim, és szerintem ez a csúcs dolog az egészben, annak az ember ad egy gyógyszert, annak az fog is hatni. Az, aki azt mondja, elmegyek a hülye dokihoz, és majd valamit ír nekem, azt előre megmondom, hogy a legjobb gyógyszer se fog hatni, mert ott nincs orvos-beteg viszony, ott nincs pszichikus hatás, ott nincs placebo hatás, ott nincs hipnotikus hatás, már pedig az orvostudományban évezredek óta a hipnotikus hatásnak nagyon fontos jelentősége van. A legjobb gyógyszer is csak ezáltal hat. Nem beszélve arról, hogyha a beteg meghallgatja, hogy az orvos még pszichés értelemben is hat rá, és megpróbál neki segíteni, hogy könnyebben viselje el a betegségét, vagy a kínját, vagy a baját. Ez is egy fontos dolog, mert ez is kell nem csak a receptet felírni és oda tenni, tessék kiváltani és szedni, vagy elmenni ilyen olyan szakrendelésre, hanem pszichésen is vezetni kell a beteg. Nagyon fontos dolog.
És egy jó beszélgetés néha többet érhet, mint mondjuk a sok-sok orvosság?
Hát ez teljesen egyértelmű, tehát mindig a betegség, vagy a probléma, vagy a válság kezdetén egy jól irányított, hát szinte meg is gyógyíthatja a beteget. Tehát akkor érdemes rászánni mondjuk akár egy órát is, mert azzal megspórol az ember később több száz órát. A betegnek is, meg magának is.
Köszönöm, doktor úr, szívből köszönöm én, hogy segített erre a szép világra jönnöm. Köszönöm, doktor úr, hogy kinyíltak szemeim, s hogy viszonylag jól állok ezen a földön. Bár néha fájt, de szükséges volt sokszor. Köszönöm, doktor úr, hogy majdnem kigyógyított a velem született káros hajlamokból.
A közelmúltban láttam az egyik helyi televízióban az ön előadását, melynek címe egy Vas Albert idézet volt, nem szenved a test, ha rendben van a lélek. És előttünk most egy táblázat látható, melyre már utaltunk is a beszélgetésünkben. Legyen olyan kedves, néhány mondatban ismertese hallgatóinkkal ennek a táblázatnak a mondani valóját. Ez egyfajta kressz táblázat arra vonatkozólag, hogy hogyan éljük az életünket, mire törekedjünk.
Hát a hasonlat teljesen jó, mert végeredményben az életben vannak ugyanolyan szabályok, mint az autóvezetésben, amiket érdemes betartani. Más kérdés, hogy sajnos nem tanítanak bennünket erre sem az iskolában, sem máshogy, szüleinket sem tanították, tehát valaki vagy ráérzett, vagy ráérez ezeknek a szükségesére, vagy netalántán olyan szerencséje volt, hogy bölcs apja, nagyapja, vagy valaki ott is megtanította, az egy szerencsés ember. De ha ez nincs, és ma ugye ebbe a zaklatott világba, ahol a hullámok csapnak át fejünk fölött, és nem rendelkezünk ismeretekkel abban, hogy hogyan vegyük ezeket az akadályokat, és hogyan tudjunk mégis a célunk irányába haladni, erről szól ez a táblázat. Az a lényege, hogy mindenkinek saját magának kell megszabni a céljait, a kis céljait, és azok irányába kell haladni, anélkül nem lehet semkinek élni sem, hogyha nincsenek céljai. Sajnos az emberek zömének nincsenek célja, hanem várják, hogy valaki majd megoldja az összes problémákat. Tehát a célok nagyon lényegesek, ezen a táblázaton ez a fő hangsúly, és én nekem kell a célt kitűznöm, és én vagyok felelős a célért is, meg a megvalósításért is. A másik része ennek a táblázatnak az, hogy milyen érzelmekkel, tehát meg lehet nézni, hogy milyen érzelmekkel én rendelkezem én, mert akinek a negatív érzelmei dominálnak az életében, különösen vonatkozik ez a gyűlöletre, a pessimizmusra, annak az útja egészen biztos a betegség irányába fog haladni, mert diszharmonikus lesz a kapcsolata a társadalommal, a környezetével. Annak az embernek viszont, aki szeretettel gondol másokra, a szomszédjaira, ismerőseire, szerette mindenkire, tehát a szeretet, a megbocsátás és a pozitív gondolkodás dominál a lelki világában, az érzelmi világában, annak harmonikus lesz a kapcsolata a környezetével, rengeteg energiája fog maradni, és akkor tettekbe és különböző eredményekbe fog megmutatkozni az élete. A másik embernek meg a különböző szakrendelések és különböző orvosi rendelőintézetekben fog eltelni az ideje, és fogja keresni, hogy ki a hibás azért, hogy ő beteg. Hát ő önmaga a hibás, szerencsétlen, mert nem jött rá, hogy nem jó irányba megy az élete. Erről szól ez a táblázat, ez egy oktatói táblázat, körülbelül 40-45 percet szoktam én ezt elmondani, most ugye 3 percet mondtam el a lényegét, és akkor a 6 éves gyerektől kezdve a 80 éves öregbácsig sosem árt megnézni, hogy valójában ki vagyok én, megnézni, mennyi a negatív érzelmem, mennyi a pozitív érzelmem, és akkor ebből lehet készíteni egy mérleget, hogy most én hogy állok. Betegeknek is lehet, tehát ez már gyógyításra is használható, amikor konkrétan egy betegséggel fordul hozzám valaki, akkor áttanulmányozza, hogy hogy áll neki a lelki világa, csinál egy analízist, és utána átbeszélgetjük, hogy ezekből a mondjuk a negatív érzelmekből hogyan lehet kigyomlálgatni azokat az érzelmeket, amik hát oda vezetnek, hogy ő beteg. És ha szépen azokat kigyomlálja, akkor a virágok a másik oldalon, azok szépen fognak virítani, és szépen fog pozitív irányba menni a betegnek a lelki világa, és ha a lelki világa pozitív irányba megy, akkor ez nem azt jelenti, hogy soha nem lesz beteg, hanem azt jelenti, hogy még a betegségeket is könnyebben fogja elviselni, és könnyebben meg fog belőlük gyógyulni. Ez ennek a táblázatnak a lényege.
Mivel oktató táblázat, ezért arra is törekszik, hogy diákoknak, középkorúaknak, nyugdíjasoknak, minden korosztályú embernek egyaránt népszerűsítse és hirdesse ezt a lehetőséget?
Igen, sőt, azt szoktam mondani, hogy ha ott van nekem 10 vagy 12 diák, vagy 20 vagy 30 akármely, mindig azt mondom, hogy vigyétek haza, mondjátok el apukátoknak, anyukátoknak, testvéreteknek, fénymásoljátok le, és adjátok oda annak, akinek esetleg lóg az orra. És mondjátok meg neki három mondatban, hogy nézd már át ezt az oldalt, hogy hát ha találsz benne valamit, és ha találsz, és nem tudod megoldani, akkor keressél egy papot, egy orvost, egy pszichológust, aki esetleg tud segíteni neked abban, hogy megszabadulj azoktól a terhektől, amik nyomják a lelkedet.
Logikus az, amit mond, és ez a táblázat is nagyon logikusan van felépítve, de kétségtelen tény, hogy minden ember más és más. Másképpen áll hozzá a helyzethez. Mit tapasztal? Mindenki pozitívan áll ehhez a táblázathoz, és valóban elfogadja az ön által logikusan és észszerűen, észérvekkel alátámasztott példákat?
Hát sajnos nem így van, de nem is várom el. Tehát én azt mondom, hogy ha 100 emberből 10 embernek tudok segíteni, de csak egynek is, akkor nekem már megérte. Nekem megérte. De ha 10-nek az már nagyon jó, de ha ez a 10 esetleg még másik 5-nek is segít vele, akkor már ez nagyon-nagyon-nagyon jó. És ha csak egyszer az életben ezt a táblázatot használja az illető, és ezzel egy kis gödörből sikerül neki kijönni, akkor én már nagyon elégedett vagyok. Tehát nem lehet azt elvárni, hogy a társadalom minden része és minden embere pozitív gondolkozású ember legyen, de mint az utóbbi évek mutatják, és az utóbbi hónapok mutatják, erre óriási szükség van, és még nagyobb szükség lesz? Tehát, hogyha az emberek ilyen krízis helyzetben vannak, mint most, és negatívan fogják ezt az egészet fogadni, hát akkor egész biztos, hogy elmestik a meccset. Tehát sem a sportban, sem a kórházban nem lehet megijedni az ellenféltől, vagy a sporttárstól. Csak úgy lehet, hogy fölveszem vele a küzdelmet, fölveszem vele a versenyt, és akkor győzni is lehet. Győzni nem lehet másképp. Tehát ha a boxoló megijed, és elkezd szaladgálni az ellenfelétől a ringbe, akkor egész biztos nem nyer. De ha szembenéz vele, és igenis fölveszi a küzdelmet, és küzd vele, akkor van esélye, legalábbis 50% már van, hogy győz.
A pozitív gondolkodás a kulcsfogalom, és ahogy ön is említette, a küzdelmet nap mint nap meg kell küzdenünk a pozitív gondolkodásért, és utána majd ez egy idő után természetessé válik az életünkben?
Egyértelműen így van, tehát a pozitív gondolkozás természetessé válik, ha az ember békében van önmagával. Tehát az első lépés, hogy elfogadom önmagam olyannak, amilyen vagyok. Enélkül nem megy. Tehát aki magát nem szereti, az ne várja el, hogy más szeresse. Ez teljesen lehetetlen. A másik az, hogy önmagam szintjéről kell mindig indulni. Tehát nem lehet más szintjéről, csak a saját szintemről tudok indulni. Nem az a lényeg, hogy mindenki egy guru legyen, vagy valamilyen nagyon nagy bölcsember, hanem az a lényeg, hogy ő próbáljon javulni a saját lehetőségeit, próbáljon fejlődni. Tehát úgy a pozitív gondolkodásában, úgy az optimizmusában próbáljon pozitív irányba menni, hisz az egész élet erről szól, hogy először egy fát ültetek a kertbe, aztán még egyet, aztán egy gyerekem van, aztán egy másik gyerekem, egy barátom, aztán kettő. Tehát soha nem lehet azt kezdeni, hogy a végén kell. A templomot is az aljával kezdjük építeni, az alappal. Aztán lehet, hogy 40 év múlva lesz belőle templom. De nem baj az, hogyha az ember 20 éves korban legalább tudja, hogy milyen irányba halad, ugye? Úgy nem lehet elindulni autóval se, hogy nem tudom, hogy hova megyek. Tehát tudom, hogy én Budapestre akarok menni, ugye? És nem Kazincba a cikár, akkor nyilván jobbra fordulok, és nem balra. Ugyanígy az élet is, hogy én tudom, hogy én egy valamiféle pozitív életcél felé megyek, akkor van egy térképem, és akkor esetleg megkérdezem, hogy hopp, most elakadtam, mit csináljak, ugye? Erre is jó, elakadtam, mert mit olyan most gyűlölöm a főnökömet már 6 hónapja, és akkor én megmondom, hogy mit lehet ezzel csinálni. Mert másképp nem megy, nem mindig sikerül az embernek egyedül, de legalább akkor tudja, hogy itt van, megfogtam, hogy gyűlölök, tudom, hogy gyűlölök, tehát akkor elmegyek valaki az, aki segít a gyűlöletemet feloldani. És akkor már megvan oldva a kérdés. De amíg nem is tudom, hogy mi az oka, meg nem is tudom, hogy hova akarok menni, hát úgy nem lehet menni sehova sem.
Pályafutásához visszatérve, ön fontosnak tartja ezen dolog népszerűsítését, és a mindennapi orvoslásában, gyógyításában törekszik bele is építeni ezt a megközelítési módot?
Abszolút, abszolút. Tehát enélkül én nem tudok dolgozni. Nem is tudom, hogy tudtam régen, tehát én nagyon csodálkozom azon, hogy mondjuk 25-30 évvel ezelőtt, vagy 40 évvel ezelőtt, hogy én ennélkül hogy tudtam gyógyítani. Tehát én egy mechanikusan gyógyítottam úgy, ahogy annak idején ugye tanultam, hogy van egy diagnózis, és akkor meg kell adni a gyógyszert, és akkor kész. Hát most egy teljesen másképp gondolkozom.
Aranyos volt, mert azt említette, hogy nagyon-nagyon sok könyv elolvasásának eredménye ez a táblázat, és ugye nem is várhatjuk el mindenkitől, hogy azt a sok-sok könyvet végigolvassa, és akkor sem biztos, hogy erre a végeredményre jut, de ön egyfajta segítséget próbál ezáltal már nyújtani az embereknek a sok-sok könyv elolvasásával. Ez a megoldás, ugye?
Hát igen, tehát erről lehet elindulni, de például, aki egy ilyen táblázatot megkap, vagy egy ilyen előadáson részt vesz, akkor mint ahogy ön is, elkezd ezen gondolkozni, és akkor ez már az első lépés, ugye? Tehát ez már az első lépést megtettem, és akkor utána megyek az utcán, bemegyek egy könyvesboltba, és hoppá, nézd, már itt van egy pszichológusi könyv, és akkor hát megveszem, azt elolvasom, és akkor hú, de jó, de érdekes, hát ez rólam szól ez a könyv. Nekem volt olyan páciensem, akinek adtam egy könyvet, és azt mondja, doktor, ezt a könyvet rólam írták. Hát mondom, persze, hogy rólam írták, hát rólam is, meg magáról is. És meg is gyógyult a beteg, mert rájött, hogy hát ez olyan természetes, amit ő katasztrófának gondolt magáról, és azt hitt, hogy csak ő a világ egyetlen ilyen szerencsétlen flótása, az kiderült, hogy valójában ez az embereknek a 30%-a jellemző.
Minden szakmát és hivatást élvezettel és lelkesedéssel lehet csak csinálni. Gondolom, hogy ön is így van ezzel, és az ön közel 40 évet eltöltött szakmai életében is elmondhatjuk mindezt.
Hát igen, de hát hál' Istennek Magyarország vagy a magyar népnek van egy olyan szerencséje, hogy erről a témáról egy magyar származású, világhírű tudós, Csíkszentmihályi Mihály alkotott egy világ minden részén ismert elméletet, az úgynevezett áramlatelméletet vagy flow elméletet, ami arról szól, hogy bármit csinál az ember és azt élvezi, akkor az egy jó dolog. És akkor is élvezi, és akkor is csinálja, hogyha különösebb haszna nincs belőle. Na most, hogyha az élet sok ilyen kis élményből, ilyen áramlott élményből áll össze, akkor az ember az egész életét egy boldogságban, ez nem olyan boldogság, mint a, mit tudom, valamilyen rózsaszín szerelem, hanem egy folyamatos jó érzéssel tölti el, amit nem lehet megfizetni, és nem lehet pénzben kifejezni, de az az ember mindig boldog, és mindig mosolyog, és mindig belül legalábbis mindig mosolyog, és ez lenne az a cél, ami irányában mindenkinek meg kellene próbálni haladni, mert ez az az élet, amit érdemes élni. Teljesen mindegy, hogy hány évig, de érdemes élni, mert tele van ilyen rengeteg kis apró áramlat élménnyel, és ez az életnek a leglényegesebb eszenciája.
Mai műsorom vendége dr. Kerekes Ferenc orvos volt. Vele beszélgettem életéről, munkája szeretetéről.
Láttam a rajongó arcokat, mikor beszélt a bölcsvezér. S mindenki elhitte, hogy boldog jövőt ígér. S nem volt sehol egy apró betű, figyelmeztető, hogy nem kell mindent bevenni, ami könnyen emészthető. Kockázatok és mellékhatások nélkül az élet nem élhető, csak remélni lehet, hogy nem tesz tönkre a receptre felírt jövő. Jöttek a magukba, szédültek, miket elragadott a hét, hogy az egyedül helyes gyógykezelés kötelezővé tegyék. De ők sem tudták föltalálni a boldogság virulát, hiszen a szerelem ellen a házasság a legjobb orvosság. Kockázatok és mellékhatások nélkül az élet nem élhető, csak remélni lehet, hogy nem tesz tönkre a receptre felírt jövő. Kockázatok és mellékhatások nélkül az élet nem élhető, a csalódás a legtöbb esetben nem megelőzhető. Veszel be, mert veszélyes is lehet. Ha a régen lejárt szavatosságú gyógyszereket szeded, ne hagyd, hogy téged is megtévesszen a kigancolt imád, hiszen ha rosszul választasz, nem segít majd az imádkozás. Kockázatok és mellékhatások nélkül az élet nem élhető, csak remélni lehet, hogy nem tesz tönkre a receptre felírt jövő. Kockázatok és mellékhatások nélkül az élet nem élhető, a csalódás a legtöbb esetben nem megelőzhető. Kockázatok és mellékhatások nélkül az élet nem élhető, csak remélni lehet, hogy nem tesz tönkre a receptre felírt jövő. Kockázatok és mellékhatások nélkül az élet nem élhető, hát ember küzd, és bízva bízzál, Lucifer legyőzhető.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. A Szent Istváni örökség akkor fog élni, ha kevesebb én és több te, vagyis Istenre való hagyatkozás valósul meg. Interjú Szmutku Róbert atyával, a Nagybányai Szent Háromság plébánia vezetőjével. Nyári sorozatunkban folytatjuk a Szatmári Egyházmegye bemutatását. Szatmárnémeti után, ahol Hám János püspök építészeti és szellemi örökségét ismerhettük meg Schönberger Jenő püspök atyának és Ádámkó István Csabának, a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatójának köszönhetően, ez alkalommal Nagybányára látogatunk. A Szatmárnémetitől keletre, egy órányi autóútra, az ukrán határ közelében fekvő település korábban a bányászatáról és a város nevéhez kötődő festőiskoláról híres. Felkerestük az erdélyi építészet legrégebbi barokk templomának, a Szent Háromság plébániának a vezetőjét, hogy ő kalauzolja a Vatikáni Rádió hallgatóit a nagybányai magyar katolikus élet megismerésében. A trianoni békediktátum idején a város még 80%-os magyar lakossága mára 10%-ra csökkent. A kis magyar szórványközösség azonban nagy vitalitással, pezsgő egyházi és kulturális élettel büszkélkedhet, és reménnyel tekint a jövő felé. Szent István városának tartják magukat, és Szent Királyunk örökségéből merítenek erőt, hiszen az első templomot a településen Szent István építette. Hallgassák meg a beszélgetésünket! Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Szmutku Róbert atyát, a Nagybányai Szent Háromság plébánia esperes plébánosát.
Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és örülök a lehetőségnek. Köszönöm a felkérést annak érdekében, hogy egy kicsit a nagybányai plébániát, illetve a nagybányai esperességet röviden bemutassam.
Ha kitekintünk a plébániáról, éppen a szemünk előtt találjuk a gyönyörű templomot. Bemutatná a hallgatóknak ennek a történetét, és ennek az üzenetét, hogy ebben a szorványban Szent Háromság névvel milyen üzenet érkezik a hívek felé.
A Szent Háromság templom az Nagybánya egyik ékessége, és Erdély legrégibb barokk temploma. A kolozsvári piarista templom néhány évvel fiatalabb a miénknél. 304 évvel ezelőtt szentelték fel. 304 éve töretlenül hirdet a Szent Háromság dicsőségét a templom, és annyira csodálatos a templomnak az elnevezése, mert a Szent Háromságos egy Isten ugye közösséget alkot, szeretett közösséget, és ez az az óriási szeretet energia kiárad a közösségre is. Azt érzem, amikor templomba összegyűlünk elég sokan, mert hogy a templomot elég sok hívő látogatja. Úgy kell elképzelni konkrétan, hogy 4 szent mise van vasárnap, és a 4 szent misén körülbelül 8-900 ember fordul meg, és az erős ima életnek köszönhetően a Szent Háromságos Egyisten dicsősége kiárad is érezhető a közösségben. A templomot jezsuiták építették, van egy jezsuita kötődés is, de nem ez az első templom Nagybányán, ez már a negyedik. Az első, említettem, Szent István temploma volt, utána volt még egy Szent Katalin, Szent Márton templom, és ez a jelenlegi templom. Arról is híres, hogy a festőiskola nyomai is megtalálhatóak benne, mert a főoltár kép mögötti freskót azt Kis Károly festette, Jézus hegyi beszédét ábrázolja, és nyilván Nagybányai hegyekbe ötvözte bele a festő az Úr Jézust és ezt a programbeszédet. Csodálatos ez a remek mű. Aztán a bányászatnak a nyomai is megtalálhatóak a templomban. Bányászlábák, egyesületi zászlók, bányászkalapás és bányászathoz kapcsolódó eszközök, és ez olyan formában is látható, nagyobb ünnepek alkalmával ünnepélyesen beöltöznek bányászok, és úrfelmutatáskor a bányászkalapácsot összecsapják, tehát a csengő mellett ez is jelzi az úrfelmutatásnak a meghitt pillanatát. Ugyanakkor egy csodálatos orgonánk is van, amely a pécsi manufaktúrában készült, kb. 150 éves, és ez az orgona hangversenyekre ad lehetőséget, mert minden évben Szent István ünnepéhez közeli napokban szervezünk kulturális hetet, és ez a hét pedig arról szól, hogy nem csak a konkrét hitet, hanem a kultúrán és a művészeteken keresztül megélt hitet is meghirdetjük, amelyre nagyon sok látogató eljön. Koncertek, beszélgetések, előadások, színházi előadás, akár más jellegű előadások, mindaz, ami kultúrát és a hitünket ápolja, szépíti és táplálja. A templomunk csodálatos, főleg akkor, amikor megtelik emberekkel, olyan, mint egy családi ház, amikor benne van az édesanyai szív, vagy a szeretet kapcsolat él abban a lakásban, akármilyen szerény is lehet, ott érezhető a szeretet, és az embernek feltöltődik a szíve, lelke, így van ez nálunk is.
A hallgatók nyilván ismerik a város nevét a Nagybányai Festőiskoláról, amelynek nagyon érdekes, hogy a szellemi lenyomatát továbbra is lehet érezni a helyi közösség, helyi katolikus magyar közösségben. Nagyon intellektuális, érdeklődő a kulturális és egyéb programok iránt. Nagyon szép az Oázis étterem és kultúrközpont is, ahol a Nagybányai Festőiskola ihletéséből fakadó képekkel is találkozhat, és azok mellett étkezhet az ember. Robert atya egy kis körképet adna-e a hallgatóinknak a plébániáról, a nagybányai katolikus magyar életről?
Nagybányai katolikus élet az nagyon összetett, nyilvánvalóan több mindennek köszönhetően. Ugye a történelem viharai és mindenféle megpróbáltatásai Nagybányát is elérte. Ennek köszönhetően nagyon megfogyatkozott Nagybánya magyarsága, hiszen a 120 ezres városnak csupán a 10%-a mondható magyarnak. Ezen belül is vannak ugye protestáns felekezetűek, és hát az a nagy probléma ebből kifolyólag, hogy az identitás krízis is jelen van a városban. Ebből kifolyólag összetett a pasztorációs tevékenység, mert hogy plébánosként nem csak azzal kell foglalkozni, hogy misézem és az evangéliumot hirdetem a templomban, hanem a templom falain kívül is kell folytatni a pasztorációt, az anyanyelv és a nemzetiség megőrzésében is, mert hogy a gyökereink azok meghatároznak bennünket, és ha ez megszakad, mint nagyon sok ember életében ezt tapasztalható, akkor sok minden más átértékelődik.
Valóban, és milyen törekvései vannak a plébániának a különböző pasztorációs területeken, hogy ezt a tendenciát mondjuk úgy, hogy lelassítsa, vagy akár meg is fordítsa. Ugye a trianoni békediktátum előtt 80%-ban magyar lakosságú volt. Tehát most milyen törekvések vannak arra, hogy a magyar katolikus közösséget egyben tartva az identitást, a kulturális örökséget megőrizzük?
Mondhatom azt, hogy sikerült felismerni az idők jeleit, és igyekeztünk olyan tevékenységeket, pasztorációs alkalmakat teremteni a közösségben, amik fejlesztik a magyarságot is. Nemrég egy szorvány kollégiumot hoztunk létre a Krisztus Király plébánia szomszédságában. Ez a terület valamikor ahhoz a plébániához tartozott, ahol én is plébánosként dolgoztam 10 évet, és közben az egyetlen tannyelvű Németh László iskola létszáma nagyon megfogyatkozott, és ezért arra gondoltunk, hogy jó lenne egy szorvány kollégiumot alapítani, ahová környékbeli diákokat várunk, azokat, akik magyar nyelven szeretnék folytatni a tanulmányaikat, és ez meg is valósult, jelenleg 22 diáknak adunk otthont, és az épület másik részében, vagy alsó részében egy galéria vendéglő működik, ahol a diákok is szembe találkoznak a nagybányai festőiskola lenyomatával is, és egy megfelelő környezetben tudnak élni és építeni a jövőjüket. Emellett a Szorvány Kollégium mellett kerekasztal beszélgetéseket is szervezünk, úgy ahogyan te is tudomást szereztél róla, és ezek is alkalmat adnak arra, hogy dialógusban legyünk egymással, mert azt gondolom, hogy a templom falain kívül dől el, hogy a közösség tagjai mennyire lesznek hűségesek az Istenhez, a hitükhöz, az anyanyelvükhöz, mert ha olyan hatások és élmények érik őket, aminek köszönhetően azt gondolják, hogy érdemes keresztényként, katolikusként élni, érdemes magyar közösséghez tartozni, mert ott értékeket képviselnek, ott megtalálják önmagukat, megbecsülve érzik magukat. Ez egy lehetőséget ad a tovább éléshez, és arra, hogy ápoljuk a szeretett kapcsolatainkat, amelyeken keresztül a gyökereink is erősödhet, ami Istenhez, egymáshoz és a nemzetünkhöz kötnek bennünket. Mondtam, hogy nagybánya történelme eléggé bonyolult, viharos, viszont azt gondolom, hogy nem csak állag meg őrzők vagyunk Nagybányán, és nem csak az egyházra gondolok, hanem a civil szervezetekre is. Elég nagy összefogás van annak érdekében, hogy ébren tartsuk a magyar kultúrát, és nem csak az értékeinket őrizzük, hanem értéket is teremtünk. Az oázisban működő galéria vendéglőhöz is kapcsolódnak olyan művészek, és olyan festőiskola, nyári tábor, festőtábor, ahol még ma is új alkotások születnek, és több ország művészei, tehát mondhatjuk azt, hogy nemzetközi szinten bekapcsolódnak ebbe a táborba, amely által nyomot tudunk hagyni Nagybányán, az egyházközségünkben, az esperességünkben. Olyan világban vagyunk, amikor hidakat kell építsünk egymás felé, és nem falakat egymás közé. Ennek érdekében sok mindent igyekszünk megtenni, a korlátaink azok megvannak nyilván, viszont gyerekekkel foglalkozunk, kézműves tevékenységek, nyári táborok, nyári fesztiválokra járunk fiatalokkal, de hasonló módon a családpasztorációban is igyekszem ott lenni. A házas hétvége lelkiségi mozgalom által elég sok házaspár bekapcsolódott, amely ugye erősíti a házasságnak a kötelékét, ami szintén nagyon megnyegült, ami környezetünkben is nagyon sok szétszúzott család, nagyon sok válás van, és ezt a gyerekek nagyon-nagyon érzik. Nagyon szeretek az idősekkel is foglalkozni, velük is rendszeresen szervezünk programokat, beszélgetéseket, közös kirándulásokat, tehát egy szorványban sokkal több a munka, mint egy homogén közösségben, mert azt tartsa meg igazából, és az lesz az emberek számára maradandó, és azt köti össze őket, hogyha a szentmisén kívül egymással barátságot kötve igyekeznek hűségesek maradni együtt a közösséghez. Tehát itt csak közösségben lehet elgondolni a pasztorációt. Igazából Nagybánya, mint helyszín, nagyon virágzó és egyfajta harmóniát élek meg. 16 éve Nagybányán élek, 10 évet plébánosként, 6 évet esperesként, de mondhatom azt, hogy Nagybánya az otthonom lett, és az otthonteremtéshez hozzátartozik nyilván a nagybányai festőiskolának a múltja és a jelene is, de azok a kapcsolatok, amelyek által én is nagyon sokat gazdagodtam, mert rengeteg olyan ember, olyan értelmiségi kör vesz körül, akik engem is nagyon sokat segítenek, és hálás vagyok, hogy ott élhetek, és hát együtt tudjuk keresni és építeni Isten országát, amely már elindult, amely kibontakozóban van, és amely arra szorul, hogy folyamatosan felfedezzük és építsük, újra gondoljuk.
Valójában a látható jelei után ennek a pezsgésnek, ennek a reményteli időszaknak, amely a magyar katolikus közösséget jellemzi Nagybányán, beszéljünk egy kicsit azokról a kihívásokról is, amelyekkel szembe kell nézni, mondjuk a lelkipásztori tevékenységben, a hit átadásában, a fiatalok bevonásában, és egyéb más területeken, amelyek a plébániához, a plébánosi tevékenységhez kötődnek.
Azt kell mondanom, hogy a hit gyengülése következtében is nagyon sok kihívással állunk szemben, mert azért az az ember, aki nem gyakorolja hitét, az nagyon manipulálható, és azt látom, nagyon sok ember olyan kríziseket él meg hitetlenségéből kifolyólag, egyszerűen nem talál kapaszkodót az életben, és plébánosként ez a feladatom, hogy rámutassak, mint keresztelő János rámutatott Jézusra, hogy íme ő az Isten báránya, ő az, aki keres bennünket, akivel az életünk teljes lehet. Azt látom, hogy nagyon sok ember azt gondolja magáról, a helyzetéről, hogy ha jól boldogul, akkor valahol boldognak is gondolja magát, összekeverik a boldogulást a boldogsággal, és a kihívás az, hogy elmondjam az embereknek, most ez szavakkal, vagy életpéldán keresztül, vagy eseményeken keresztül, ez teljesen mindegy, hogy mennyire szeret őket az Isten. Ez a legnagyobb kihívás, hogy elhiggyék, hogy Isten nélkül nincs jövő, nincs remény, nincs perspektíva, Isten nélkül csak küszködés, kínlódás van, és amikor ez megvalósul, amikor látom, hogy fiatalok megtalálják a helyüket Nagybányán, amikor virágzik az élet, akkor tényleg azt érzem, hogy a Szentlélek Úristen az, aki vezeti. Úgyhogy ez a kihívás, hogy saját magam számára is, hogy többet hagyatkozzak a Szentlélekre, mert ilyenkor élem meg, amit Reményik Sándor a költő fogalmaz meg, hogy akkor magától minden elcsitul, akkor magától éred a remény, és ez a magától, ahogyan mondja a költő, ez nem más, mint a kegyelem. Tehát Nagybánya sorsa, mivel Szent István örökségéből élünk, mert az első templomnak a nyomai mindig láthatóak, és Szent István városának is tekintjük magunkat. A Szent István örökség akkor fog élni, ha kevesebb én és több te, vagyis több Istenre való hagyatkozás valósul meg. Ezt szeretnénk építeni együtt a többi egyházakkal is, mert nagyon jó dialógus zajlik a protestáns egyházakkal is. Tényleg érzem ezt az egységes, erőteljes összefogást, amellyel tudunk építeni, és nem azt nézzük, hogy kevesen vagyunk, hanem inkább azt, hogy a kevés is lehet sok, vagy elegendő ahhoz, hogy elinduljon hatékonyabban az élet, és hogy megmutassuk másoknak is, hogy Nagybányán még azért él az anyanyelv, él a hit, él a kultúra, kevesen, de minőségileg egyre többen.
A napokban találkoztam egy szórványkutatóval, és én nem a szórványjal, de a diaszporával foglalkozom, az amerikai diaszporával, és ez a kutató említette, hogy a kutatási eredményei arra mutatnak, hogy valójában sokan legyintenek a szórvány magyarságra, akár hit szempontjából, akár identitás megőrzés szempontjából. Ugyanakkor ő azt találta, hogy sokkal több minden van a szórványban, mint amit úgy gondolnak, hogy van benne. Tehát ha a jövőre gondolunk, és én ugyanezt találtam a diaszporában, hogy nem szabad legyintenünk valójában, tehát több reményre okot adó tényező van. Ön hogy látja a jövőt?
Mivel elég sok nyitott emberrel találkozom Nagybányán, és nagyon sok embernek a feladatához és a kihívásához tartozik Nagybányának a, mondjam úgy, megmentése. Az anyaországból is nagyon sok segítséget, támogatást kapunk, és én hiszem azt, hogy olyan emberek kezében van Nagybánya jövője, akiken nagyon sok múlik. Én nem látom abszolút reménytelennek a jövőt, hanem annyiféle összefogás, annyiféle közös erővel megtervezett céljaink vannak, amikből azt olvasom ki, hogy lesz jövő. Csak egy példát mondok, a Németh László magyar tannyelvű iskola is nagyon nagy fejlődésnek indult, és nemrég egy bölcsődét is átadtunk, amit a magyar kormány támogatott, tehát bölcsődétől kezdve szorványkollégiumon keresztül nagyon sok olyan infrastruktúrális lehetőség van, amely arra vár, hogy megtöltsük élettel, fantáziával, kreativitással, és ezért gondolom, hogy ha hitünk is megvan, és ezt tápláljuk magunkban ezt Isten hitet, és közös összefogás is, akkor az értékeink láthatóak lesznek, és nem csak egy szép emlék marad Nagybánya, hanem egy ma is értékteremtő, egy szépséget és egy harmóniát, ahogy említettem, közvetítő, gyönyörű szórvány közösség, akiktől nagyon sokat lehet tanulni. Mert a szórványban sokkal erősebb szálak kötik egymáshoz az embereket, mert a megmaradásunk függ attól, hogy hogyan dolgozunk, a jövőnk attól függ, hogy mennyire tudunk összefogni, és az erős összefogás ezt teremti meg a jövőt.
Nagyon szépen köszönöm ezt az átfogó körképet, és ehhez a nagyon fontos misszióhoz kívánom Isten áldását, és sok erőt és kreativitást.
Köszönöm, hogy itt lehettem, az áldását kívánom az ön életére is, a hallgatók számára, a dicsértessége Jézus Krisztus.
Mindörökké amen, és nagyon szépen köszönjük.
Szmutku Róbert atyával, a nagybányai Szent Háromság plébánia vezetőjével készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
Napverse.
Áprili Lajos, Assisi, jöjj! Vad járta út ez, vadcsapás, moha szegélye zúzmarás. Halkul a léptem, de a vad, az őz s a szarvas megszalad. Pedig kezem fegyvertelen. Assisi, hívlak, jöjj velem. Nagyobb erőd van, több hited, a szarvast megszelídíted. A farkashoz is volt szavad, megállt a gubbiói vad, mert csodát tett keresztjeled. Az erdőn hadd járjak veled. Assisi, szólj! Én hallgatok. Űzött és nyugtalan vagyok. Assisi, mellettem haladj. Lelkemnek békességet adj.
Áprili Lajos, Assisi, jöjj című versét Réti Árpád előadásában hallották. Áprili Lajos eredeti nevén Jékely Lajos, József Attila díjas költő, műfordító, 1887. november 14-én született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett, magyar-német szakon 1909-ben Jékely Lajos néven az Erdélyi Lapokban jelentkezett verseivel. Tanára Kovács Dezső író azonban megrótta modern hangja miatt.
mire a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt, írói elneve is kedves hónapjának nevéből az áprilisból származik, első kötete 34 éves korában jelent meg Falusi Elégia címmel. 1923-ban Dijonba ment, ahol a francia nyelv tanításához is diplomát szerzett. 26-tól a kolozsvári református kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az itt összegyűltek megbízásából a 28-ban induló erdélyi Helikon szerkesztője lett. Majd Budapestre költözött, 10 évig a Bermadas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. 1943. szeptemberében, miután nem volt hajlandó az iskolájában a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott, nyugdíjba vonult és Visegrád mellett Szentgyörgy pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben, versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Ébreszd, Uram, egyházadat, de először bennem ébreszd. Építsd fel közösségedet, de először bennem végezd. Uram, a békét add meg, és ismerni téged a földön, szereteted, igazságod, mindenkit betöltsön. De nálam kezd először.